Jó estét, kedves rádióhallgató, itt a Látszóti Rádió és a Látszóti Rádióban a Kockás Füzet. A mai műsorban egy könyvet fogok bemutatni, illetve belőle részleteket felolvasni. Karácsonyra kaptam, és hát meglehetősen érdekes, és egyben nagyon szórakoztató. Hogy kiről szól, azt nem fogom elmondani, mert majd ki fogjátok találni, sőt felajánlhatom a hangszórót az elsőnek, aki ki fogja találni, az íróját, illetve a főszereplőjét. Na most hát nyilván mind a 360 jóig tudja hány oldalt, nem fogom tudni felolvasni itt, viszont az elejéből, a kezdetekből, a gyerekkorból és a családi történetekből fogok részleteket olvasni, amiből nem csak az fog kiderülni, hogy kiről is van szó tulajdonképpen, kinek a történetéről, könyvéről van szó, hanem az illető néhány később elkövetett furcsaságaira is esetleg fény derülhet. Nem akarok sokat titokzatoskodni, belevágunk, és kíváncsian várom a megfejtéseket. Tehát elkékülni, zsirá, sajt. Az első nyilvános szereplésem az iskolai nővér szobájába vezető lépcsőn történt, a Szent Péter előkészítő iskolában, a Somerset-i Weston-super-Mare-ben, Angliában, 1948. szeptember 13-án. 8 éves voltam, és 1,55 magas. A közönségem egy csapatnyi 9 éves volt, akik gúnyolodva ugattak felém. Cheese! Cheese! A megalázó rigmusok és a félelem ellenére rendületlenül szedtem a lépcsőfokokat, de mindenek felett le voltam nyűgözve. Hogyan voltam képes ekkora figyelmet kivívni? Mivel vettem rá őket, hogy így megvaduljanak? És honnan az ördögből tudták, hogy a családom neve egykor valóban Cheese volt? Szerencsétlenségemre nem csak egy egyszerű diák voltam, hanem egy nagyon magas diák. 1,55 magas voltam, és mire 12 éves lettem, már az 1,80-at is elértem. Így aztán nehéz volt meghúzódnom a háttérben, pedig sokszor szerettem volna, főleg amikor magasabb lettem, mint a tanáraim többsége. Az sem segített, hogy egyikük, Mr. Bartlett, mindig kiemelkedő egyéniségként utalt rám. Ráadásul a nem mindennapi magasságom azt jelentette, hogy a növésben lehagytam az erőm. Így a fizikai gyengeségem miatt a mozgásom koordinálatlanná és esetlenné vált. Olyannyira, hogy néhány évvel később testnevelés tanárom, Lancaster százados, 6 lábnyi megrágott madzagnak nevezett. Vegyük hozzá ehhez, hogy korábban semmilyen tapasztalatot nem szereztem az iskolai fiúbandák vad természetével kapcsolatban, és már is érthetővé válik, miért ült ki az arcomra a tipikusan gyávákra jellemző arckifejezés, miközben a nővér kinyitotta az ajtót, hogy megkezdődjék életem második nyilvános fellépése. Ne aggódj, ez csak tréfa, mondta a főnővér. Miféle vigasztalás volt ez? Akár a Nürnbergi perben is elhangozhatott volna, de legalább a kántálás abba maradt. A helyét várakozó csend foglalta el, ahogy lefelé haladtam a lépcsőn. Aztán, kerekfejű vagy gavallér? Mi? Arcok bukkantak fel sorban előttem, mindegyik azután tudakozódott, hogy gavallér vagyok-e, vagy kerekfejű. Miről beszélnek ezek? Ha értettem volna a kérdést, amilyen nebáncsvirág voltam, biztosan elájulok. A nálam is mimózábbaknak, pedig elárulom, hogy nem azt kérték, osszam meg nézeteimet az angol forradalom viszonylagos érdemeivel kapcsolatban, hanem hogy körül vagyok metélve, avagy sem. Mindezek ellenére az első napom az előkészítőben nem volt teljes csőd. Mire hazaértem az iskolából, elsajátítottam két új kifejezést, szánalmas és nyálas. Bár fel kellett lapoznom apa értelmező kéziszótárát a beszarít szó jelentésével kapcsolatban. 1939. szeptember 27-én születtem, áprilben. A kis falucskát csak a Westoni tengerpartról az ország belső részeibe vezető országút választotta el, Weston Supermártől. Az egyik első emlékem, hogy egy hatalmas fa alatt fekszem, a fa levelei között átszüremlő fényt, meg a kék eget bámulom. A napfény különböző szögekben érte a leveleket, a tekintetem az egyik zöld foltról a másikra vándorolt, a zöld lombozat a zöld ezernyi árnyalatában ragyogott. Azért tettem bele ebbe a bekezdésbe a zöld, az árnyalat és a lombozat szavakat, mert az angol tanáraim szerint az ilyesmi a kreatív tehetség csalhatatlan jelének tekintendő, bár azt hiszem a zöld szót nem kellett volna kétszer használnom. Persze nem vagyok benne biztos, hogy ez az első emlékem, de az bizonyos, hogy ezt tekintem annak. És szeretném hinni, hogy ez az, mert logikusnak hangzik, hogy kisbabaként fekszem egy babakocsiban, és boldogan gyönyörködöm a fényben, vibráló lombozatban, és a zöld milliónyi árnyalatában. Amiben viszont biztos vagyok, az az, hogy mielőtt ez a lombozatos eset megtörtént volna, a németek bombázni kezdték Weston Supermárt. Megismétlem. 1940. augusztus 14-én német repülőgépek bombázták Weston Supermárt. A történet igaz, benne volt az újságokban, legfőképpen a Weston Mercury-ban. A legtöbb helyi lakos biztos volt benne, hogy a bombázás tévedésből történt. A németek a hatékonyságukról voltak híresek, így aztán minek akartak volna bombákat dobni Weston Supermárra, miközben ott nem volt semmi, ami olyan értékes lett volna, mint maga a bomba. Vagyis minden egyes ledobott bomba gyengítette a német gazdaságot. A németek visszatértek, méghozzá többször is. És ez mindenkit összezavart. Hova tovább, úgy gondolom, a Westoniaknak tulajdonképpen tetszett, hogy bombázzák őket, mert ettől fontosnak érezhették magukat. Ez pedig olyasmi volt, amiben hiányt szenvedtek életük során. De ettől még továbbra is aktuális kérdés, miért foglalkoztak a fricek Westonnal? A Luftwaffe pilótái összetévesztették Westont a nyugati hadszintérrel. Idősebb westoniak halálos komolysággal állították, hogy ez egész a hírhet William Joyce parancsára történt, akit 1946-ban a britek fel is akasztottak, mivel náci propaganda adásokat készített a háború alatt, amelyeket Angliába sugároztak. Amikor megkérdeztem ezeket az amatőr történészeket, hogy mi késztethette ezt a Brooklynban született ír származású férfit, hogy ennyire gyűlölje Westont és Hitler mellé álljon, akkor elcsendesedtek. Én a magam részéről abban hiszek, hogy Hermann Göring, birodalmi marsal, egy olyan rossz emlékű eset miatt neheztelt, amely még a 20-as években történt a westoni mólón, és amelyben valószínűleg Noel Coward és Terence Rattigan írók is érintettek voltak. Apám magyarázatában volt a legtöbb ráció. Szerinte a németek azért bombázták Westont, hogy bizonyítsák, tényleg van humorérzékük. Akármi is az igazság, két nappal az első bombázás után egy csöndes Somerset-i faluba, Brent Knollba költöztünk. Apának a francia lövészárokban eltöltött 4 év után elege volt a nagy dörejekből, és mert nem tett semmit, amivel hozzájárult volna Weston háborús erőfeszítéseihez, a bombázás utáni napon addig járta a vidéket, míg rá nem talált egy apró tanyára, melynek tulajdonosai, Mr. és Mrs. Raffle, beleegyeztek, hogy fizető vendégként befogadják a Klíz család tagjait. Tetszik, hogy apám nem lacapacázott. Megléptünk Westonból. Rájellemző különösen okos döntéssel egy tanyát választott, ahol a szigorúan kiszámított fejedagok idején sem okozott nagy feltűnést, ha eltűnt pár tojás, csirke vagy akár egy süldő malac. Innét származik a második emlékem. Az első után kellett jönnie, mert már tudtam állni. Megharapott egy nyúl. Vagyis inkább elkezdett majszolni, de amilyen kis tündibündi ingyönbingyon pelenkás voltam, úgy reagáltam, mintha elvesztettem volna egy végtagomat. Leginkább a dolog sportszerűtlensége háborított fel. Az egyik pillanatban még Hello nyúl úrfi köszönéssel üdvözöltem, miközben mosolyogtam édes kis pofácskájába és vicces csapkodó füleire, aztán a következő pillanatban a kurva nyula már széttépne. Annyira igazságtalan volt. Mit tehettem én ezzel a nyúllal, hogy ilyen őrült választ érdemeljek? Sokkal idevágóbb kérdés, hogy miért voltam ennyire nyámnyila. A nyilvánvaló válasz az, hogy egy idős, egyetlen gyermekét túlságosan is oltalmazó szülői pár gyermeke voltam. Van egy emlékem, a 3-as számú, amely alátámasztja ezt. 3 éves voltam, és éppen Brent Knoll szívében a vörös tehén fogadóban tartózkodtunk. Valahogy beütöttem a kezem, és még mielőtt bömbölni kezdtem volna, sivítva felmutattam a hüvelykujjamat apámnak. Apa, nézd, beütöttem a drága hüvelykujjam. Erre legnagyobb megdöbbenésemre hatalmas nevetés tört ki. Hát nem drága az én hüvelykujjam, gondoltam. Apa szerint biztosan az. Ha a helyzet úgy kívánta, mindig azt mondta. Ó, beverted a drága, és ide be lehet helyettesíteni különböző testrészeket. Nem szívesen kritizálom apát, mert a józanságomat az ő szerető kedvességének köszönhetem. De kétségtelenül babusgatott, és ez a kezdetektől jelenlevő dédelgetés az oka, hogy a nyámnyila életstílust olyan hamar a magamévá tettem. Iskolai éveim alatt sosem éreztem magam férfiasnak, erősnek vagy egészségesnek, agresszívnek. Elkerültem a játszótéri bandákat, mert nem értettem, hogy miért akarna bárki is úgy viselkedni, mint ők. Szerettem a labdajátékokat, de riasztott például a rögbi durva látványa. Még abból a biztonságos távolságból is, amit akkor is megtartottam, amikor úgy tettem, mintha rögbiztem volna. 17 lehettem, amikor a Clifton College-beli kollégium vezető helyettes, Alec McDonald, szembesített az ütközésektől való félelmeimmel. Erőfeszítéseimet egy mozgássérült tündér táncmozdulataiként festette le. Megparancsolta, hogy nézzem végig, amint demonstrálja a helyes ütközést. Megkérte a kezdőcsapat egyik tagját, Tony Rogers, hogy rohanjon felé. A tanár közelített Rogers felé, majd keményen ráugrott, miközben Rogers megpróbálta kikerülni. Ennek eredményeképpen Mr. McDonald feje erős fizikai kontaktusba került Rogers jobb csípőjével. Aznap délután Mr. McDonald már nem adott órákat, sőt, a következő 2 napban sem. Amikor visszatért, sajnos túl gyáva voltam emlékeztetni a tanácsára, mely szerint, ha az ember elég keményen megy bele az ütközésbe, nem sérülhet meg.
The world today seems absolutely crackers. With nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing and it's senseless, and that's why. I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees, yet they're always friendly and they're ready to please. I like Chinese. I like Chinese. There's 900 million of them in the world today. You'd better learn to like them, that's what I say. I
like Chinese. I like Chinese. They come from a long way overseas, but they're cute and they're cuddly and they're ready to please. I like Chinese food. The waiter's never are rude. Think of the many things they've done to impress. There's Maoism, Taoism, I Ching and chess. So I like Chinese. I like Chinese. I like the Chinese people free. They're Zen, they're ping pong, they're yin and yang ease. I like Chinese thought. The wisdom that Confucius taught. If Darwin is anything to shout about, the Chinese will survive us all without any doubt. So I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees, yet they're wise and they're witty and they're ready to please. All together.
I like Chinese. I like Chinese. Their food is guaranteed to please. A 14, a 7, a 9 and light cheese. I like Chinese. I like Chinese. I like their tiny little trees. Their Zen, their ping pong, their yin and yangies. I like Chinese.
Na szóval, ott voltunk mi a Rethel tanyán, jó távol a német bombáktól, az első sorból csodálhattuk a Somerset-i tanyas életformát, a tehenek fejését, a disznók hízdalását és a csirkék kivégzését. Nagyon aprócska tanya volt, és az egyetlen meglepő az egészben az volt, hogy Mr. és Mrs. Rethel nem beszéltek angolul. Ezt nem úgy értem, hogy másik nyelven beszéltek, ugyanis nem hagyta el a szájukat olyasmi, amit nyelvnek lehetne nevezni. Kétségtelenül megértették az egymás fejéből kihulló zajokat, és bár úgy érzékeltük, hogy nem kedvelik egymást túlságosan, korlátozott szókincsük eleve kizárt minden nézeteltérést. Hogy apa miképpen egyezett meg velük a lakbérben, fogalmam sincs. Talán kavicsokat használt, de lehetséges, hogy Refliék fia, akire ragadt némi angol az óvodában, tolmácsként segítségére sietett. Mr. Rethelnek volt két juhászkutyája. Így aztán eléggé meglepődtünk, amikor kiderült, hogy birkái viszont nincsenek. Apa szerint azért tartott terelőkutyákat, hogy az emberek azt higgyék, birkái is vannak. Anya szerint azonban a kutyák a teheneket őrizték. Szerettem őket, barátságosabbak voltak, mint a nyúl, bár elég sok időt töltöttek azzal, hogy a nyulak ketreceit bámulták. Ami a nyulakat illeti, soha nem jöttem rá, Refliék minek vesződtek a tartásukkal, hiszen voltak vadászgörényeik, amelyekkel befoghatták őket az erdőben. Csak az jutott eszembe magyarázatként, hogy miután elkapták őket, szerették frissen tartani a húsukat, amíg fejükben meg nem fogant egy uzsonna hívogató gondolata. Ez megmagyarázhatta azt is, hogy a nyúltámadóm miért mélyeztette belém agyarait. Nem akarta olcsón adni a bőrét. Szomorú, de amint kezdtem nevet adni az állatoknak, és kezdtem alaposabban megismerni Brent Knollt, a Cleese család Devonba költözött, egy vidéki házikóban, Tatnisben. Onnan mindenféle látható ok nélkül visszaköltöztünk Refliékhez, majd vissza Devonba, Harbridge-be, ahol láttam egy akkora pókot, amely akkora volt, hogy az ember hallotta a léptei zaját. Aztán vissza Brent Knollba, majd rögtön a győzelem napja után Barnamansea-be, ahol 3 év alatt 3 különböző házban laktunk, majd megérkeztünk Weston-super-Mill-be újfent 1948-ban, ahol elkezdhettem a Szent Péter előkészítő iskolát. Összességében tehát életem első 8 évében 8 alkalommal költöztem. Túl fiatal voltam, hogy engem is bevonjanak a téma megvitatásába, így csak találgatni tudok, miért költöztünk ilyen gyakran. Voltak azonban nem várt mellékhatások. Kutatások kimutatták, hogy a gyermekkorban átélt állandó költözések gyakran összefüggésbe hozhatók a kreativitással. Úgy tűnik, a világban tapasztalható ellentmondások feloldása iránti szükséglet teremtő erővel hat a kreatív ihletre. Ha valaki új helyre költözik, akkor egy hajszányit más módon folytatja az életét, amit aztán összehasonlít az előző életével, észreveszi a különbségeket és az azonosságokat, megérti, hogy mi a jobb az újban, és mi hiányzik a régiből, és miközben így tesz, a tudata rugalmasabbá válik, és képes lesz új és friss módon vegyíteni gondolatokat és ötleteket. Van egy másik módja is annak, hogy a kreativitás fejlődhet. Ha az életedben fontos szerepet betöltő emberek, például a szüleid, egymástól eltérően látják a világot. Hirtelen azon kapod magad, hogy próbálod megérteni, mi a közös bennük, és miben különböznek. És mindez egy kísérlet része, amelynek az a célja, hogy megértsd a konfliktusaik okát. Másrésztről viszont, ha valakinek a szülei harmonikus kapcsolatban élnek, és olyan helyen nő fel, ahol mindenki ugyanúgy viselkedik, mint a másik, nem valószínű, hogy innovatívvá válik, vagy hogy szeretne az lenni. Így tehát kreativitás tekintetében duplán is megáldott a sors. Az állandó költözések és a szülői diszharmónia révén. Ehhez a két adományhoz tegyük hozzá azt a jól megalapozott tényt, mely szerint a világ legragyogóbb géniuszai, legyenek azok művészek vagy tudósok, az anyai szeretet hiányának termékei. Így aztán kénytelen vagyok arra a következtetésre jutni, hogyha anyám csak egy hajszányit is sérültebb érzelmileg, akkor igazán hatalmas zseni is lehettem volna. Tehetséges lehettem volna a zenében, lehetett volna érzékem a képzőművészetekhez, kiváló táncos, feltaláló, sikeres költő válhatott volna belőlem, ahelyett, hogy egy nagyon szűk keretek között jónak számító íróvá és komikus színésszé váltam. Ennyit erről. Annak ellenére, hogy éveken keresztül szágoldoztunk fel alá a délnyugati országrészben, alig emlékszem másra, mint Refliék tanyájára és a Harebridge-i pókra. Emlékszem, egyszer sétáltunk apával, amikor hirtelen morajló hangot hallottunk. Felnéztünk az égre, ami tele volt hatalmas a kontinens felé szálló repülőgépekkel. Ez egyike a nappali bombázásainknak, magyarázta apa. Nyerésre álltunk a háborúban, tehát már nem kellett éjszaka repülnünk. Egyszer szóba elegyedtünk egy kedves fiatal amerikai repülőssel, aki megengedte, hogy beüljek a jeepjébe, ahol lehorzsoltam az én drága bokámat. Egy másik alkalommal apa felvitt minket a Weston mögötti dombokra, ahol egy mezőn megnéztünk egy lezuhant német gépet. Sok bámészkodó volt, de mind nagyon csendesen viselkedtek. A legjobbak a vasárnapok voltak, amikor apa kivitt a Brent Knolli vasútállomásra. Itt felmehettünk a jelzőházba, ahol a váltóőr megengedte, hogy a hatalmas emelőrúddal állítsam a váltókat. Aztán lementünk a sinekhez, egy óriási fonott kosárhoz, amely tele volt postagalambokkal, és az állomásmester megengedte, hogy kinyissam a kosár fedelét. A galambok pedig felszálltak szoros kötelékben, magasan az égbe, ahol körözni kezdtek, mindig 3 költ röpültek, majd elindultak északra az otthonuk, Wadnes, Wellington és Wadn felé. Ez volt a legcsodálatosabb, leggyönyörűbb élményem. A háború egyetlen egyszer gyakorolt közvetlen hatást az életünkre, akkor, amikor a szüleim hírt kaptak, hogy a bútorainkat elpusztították a németek. Azon a napon, amikor először költöztünk be Rákvilléhez, a szüleim a butorainkat a Leland, egy jól ismert Westoni aukciós ház raktárában helyezték el, ahol aztán egy gyújtóbomba felégette őket. Természetesen nem voltak túl puccos bútorok, és bizonyos értelemben véve a fricek szívességet tettek nekünk, mivel így sokkal könnyebben tudtunk költözni egyik bútorozott alkalmatosságból a másikba. Jelentősen tehermentesítő az ingóságok tekintetében. Az egyik utolsó emlék, amit a Brent Connolly időszakból őrzök, egy alacsony, csendes és idős ember látogatása, akit John Cheese-nek hívtak. Ő volt az édesapám apja, aki a család fehér bárányának számított. Olyannyira elégedetlen volt az apja és a testvérei viselkedésével, hogy amint elérte a megfelelő életkort, otthagyta a szülői házat, és a mérföldekre fekvő Bristolba költözvén, elszakadt tőlük. Soha nem beszélt arról, hogy pontosan milyen természetű bűnt követett el a családja. Úgy tudom, pékek voltak, de talán ez csak fedősztori volt, hogy egész éjjel legálisan ébre maradhassanak. Nagyapám a 70-es éveiben járhatott, amikor először találkoztam vele. Azokban az időkben ez kifejezetten magas kornak számított, és emlékszem, milyen lassan járt a botjára támaszkodva, miközben ő, anya és én Somerset utcáin sétálgattunk. Olyan ember volt, aki adott a formaságokra. Visszafogott volt, óvatos és nyugodt, miközben kedves és finom kisugárzással rendelkezett. Igazából pontosan úgy festett, mint Dr. Doolittle, és bár szerettem vele lenni, emlékszem, milyen udvariasan viselkedtek egymással apa és ő. Nem úgy rémlik, mintha szórakoztató társaság lett volna. Mindössze egy aprócska viccből állt a repertoárja. Elmesélte nekünk, hogy egy fiatal páva egyszer átrepült a szomszéd kertjébe, ahol tojt egy tojást. Igen ám, de kié a tojás? Apáva tulajdonosáé vagy a szomszédé? Amikor tippeltünk, nagyapa a tudomásunkra hozta, hogy a pávák nem tojnak tojást. Nem mondhatnám, hogy ez az a klasszikus tércsapkodós, hétrét görnyedős tréfa lett volna, így aztán nem is lepődtem meg, amikor később a tudomásomra jutott, hogy egész életében tisztviselőként dolgozott egy ügyvédi iroda alkalmazásában. Nagyapa volt az egyetlen nagyszülőm, akit ismertem. Anyai nagyanyám már évekkel korábban elhunyt. Fényképei alapján Virginia Woolf idősebb, meglehetősen tündéri verziójának tűnt. Másrésztől viszont a férje, Marwood Cross, egy varacskos disznó szakasztott mása volt. Zömök, hirtelen haragú, önző, esetlen emberke, aki a maga idejében, mint kiderült, egyike volt Weston-super-Mare legünnepeltebb árverés vezetőjének. A vesztoniaknak szokásuk volt dagályos jelzőkkel illetni egymást. Az orvosok nevét csuttogva és tisztelettel ejtették ki. A sebészek és az építészek mind-mind kivételesek voltak. Az ügyvédek kiválóak. Az üzletemberek befolyásosak. A vállalatok tekintélyesek, az iskolaigazgatók tiszteletre méltók. A trafikosok ismertek. Marwood Cross egy köztiszteletnek örvendő, vörösképű, erőszakos fráter volt, aki szerette szorosan fogni a gyeplőt. Ha ebédhez terítettek, egy párcát is tettek az evőeszközei mellé, amellyel megfegyelmezhette a gyerekeit, ha azok vétettek az asztali etiket ellen. Ráadásul gyáva alak volt. Amikor a pincéikben tetten értek egy betörőt, ő a második emeleti hálószobája balkonján tűnt fel, kezében csengővel, és a gyerekeit, illetve a szobalányt utasította, hogy vizsgálják át a pincét. Kedvelt szórakozása vitriolos hangvételű levelek írása volt, apámnak kellett feladnia őket lehetetlen Somerset-i falvakban, amelyeket útjai során keresett fel, amikor biztosítási kötvényeket próbált eladni. Marwood Cross ráadásul az árverés vezetés nagy mesterei közé tartozott. Ha megtetszett neki egy árverésre bocsátott tárgy, gyorsan leütötte egy képzeletbeli vevőnek, mielőtt az árverés megkezdődött volna, így pofátlanul olcsón jutott hozzá a zsákmányához, miközben megőrizte reputációját, mint a közösség oszlopos tagja. Nyilvánosan szeretnék bocsánatot kérni azért, hogy néhány génje megtalálható a testemben. Megvannak számlálva a perceik, amint kifejlesztik a megfelelő technológiát. Az utolsó eddig nem említett nagyszülő, apai nagyanyám. A 20-as évek elején halt meg, és szinte semmit sem tudok róla. Ez, mint később kiderült, azért volt, mert halála annyira felkavarta apámat, hogy még hosszú évekkel később sem tudott róla beszélni. Egész véletlenül jöttem rá. Nagyjából 14 éves lehettem, amikor átkutattam egy ózsdi apró bőröndöt, amelyben apám régi családi emlékei porosodtak. És megtaláltam azt a levelet, amelyet nagyanyám halála előtt írt apámnak. Amikor megmutattam neki, furcsa kifejezés futott át az arcán. Majd elmesélte, hogy azóta nem került a kezébe, mióta először olvasta. Kinyitotta, beleolvasott, majd néhány másodperc elteltével zokogni kezdett. Ez volt az egyetlen olyan alkalom, amikor apámat sírni láttam. Később elmondta nekem, hogy nem csak nagyanyám elvesztése miatt sírt, hanem azért is, mert szörnyű bűntudat gyötörte, amiért édesanyja életének utolsó 4 éve alatt ő Indiában és Távol-Keleten tartózkodott. A távközlés és az utazás annyira nehézkes volt akkoriban, hogy nem ért haza időben, és nem tudott elbúcsúzni tőle. Egyfelől apám azt hitte, hogy cserben hagyta az anyját. Másfelől pedig az anyja érezte azt, hogy a fia magára hagyta. Megmutatta a búcsúlevél utolsó oldalát, amelyen az aláírás az oldal alja felé kanyarodott, hosszú, vékony, zilált vonalként, amit apám úgy értelmezett, hogy az édesanyja így adta fel a reményt. Még olyan fiatalon is megértettem, hogy ezt a bánatot közel 30 éve hordozza magában, és hogy ez volt az oka, amiért anyámmal soha nem említették nagymamát. Nem elég, hogy nem láttam sírni apámat, de soha nem emelte fel a hangját, és soha ki nem mondta volna, hogy bassza meg. Ez azért volt így, mert apám a szó legjobb értelmében véve úriember volt. Nem a neveltetése folytán természetesen, hanem azáltal, hogy olyan erényeket sajátított el, amelyeket csodált. Az angol úriember erényeit. Abban az időben, amikor katonai szolgálatát teljesítette, majd később Indiában és a Távol-Keleten, alkalma volt megfigyelni ennek a fajtának legkiválóbb egyedeit. És annyira lenyűgözte őt udvariasságuk, kedvességük, szerénységük, kedélyességük, őszinteségük és állandó vonakodásuk, hogy gondjaik és nehézségeik terhét másokra hárítsák, hogy őket állította követendő példaként önmaga elé. Biztos vagyok benne, hogy apám hasznos tisztviselő volt a pályája elkövetkezendő éveiben. Számtani tudása, kiváló modora, és az emberi természet alapos ismerete révén annak kellett lennie. Továbbá nem az a típus volt, aki úgy veszi fel a fizetését, hogy nem dolgozik meg érte. De apám amellett, hogy lelkiismeretes volt, jókedélyű is tudott lenni. Imádott évődni, szerette a csintevéseket, az ugratásokat, és társaival gyakran követtek el ilyesmiket. Ezek a tréfák pontosan olyanok voltak, mint amilyeneket kedvenc könyvében, a Három ember egy csónakban című regényben olvashatunk.
David Hume can out-consume Wilhelm Friedrich Hegel, and Wittgenstein was a beery swine who's just a schloss to Schlegel. There's nothing Nietzsche couldn't teach about the raising of the wrist. Socrates himself was permanently pissed. John Stuart Mill on his own free will, on half one shandy was particularly ill. Plato, they say, could sing it away. Half a grain of whiskey every day. Aristotle was a bugger for the bottle. Hobbes was fond of his dram. And Rene Descartes was a drunken fart. I drink, therefore I am. Yes, Socrates himself is particularly missed. A lovely little thing about a bugger when he's pissed.
Apám 22 éves koráig a szüleivel élt. 1914 késő nyarán az első világháború kitörésekor jelentkezett a seregbe, de nem sorozták be, mivel a szemvizsgálaton nem tudta elolvasni a negyedik sort. Később a háború már kevésbé volt válogatós, de mielőtt ez megtörtént volna, apám újra jelentkezett. Ezúttal megkérte a sorban előtte állót, hogy memorizálja a tábla negyedik sorát, amit ő már nem tudott elolvasni. És kifelé menet mondja el neki. Ez a csel lehetővé tette, hogy részt vehessen a franciaországi mészárlásokban, és mindezt már egy újonnan felvett név alatt, mivel elege volt abból, hogy minduntalan erjesztett túrónak nevezik. Így aztán a nevében lecserélte a H betűt L-re. Nem tudom, mit várt ettől. Engem attól kezdve csíznek, gúnyolnak, hogy betettem a lábam az iskolába. Talán az ezredének, a gloucesterieknek nem volt annyi fantáziájuk, hogy kapcsolatot találjanak a két szó között. Amint befejezte a kiképzést, alhad naggyá léptették elő, ami a legalacsonyabb tiszti rang volt az angol hadsereg hierarchiájában. Sohasem tudta meg, miért nevezték ki altisztnek, de úgy vélte azért, mert helyesen beszélte az angolt. Alig, hogy 1915-ben megérkezett Franciaországban, megsebesült, a hátán és a vállán egy repeszgránáttól. A sebb helyek még 31 néhány évvel később is látszottak. Így aztán beadta a felmondását a parancsnokának, a hadseregben szolgálni nagyon lovagias ügy volt azokban az időkben, hazatért Angliában, és megkezdte a lábadozását. Miután a sebei begyógyultak, ismét szolgálatra jelentkezett, ezúttal közlegényként. Némi üvöltözés támadt, amikor a hadseregnél felfedezték, hogy korábban már szolgált tisztként, De a kedélyek végül lecsillapodtak és visszaengedték Franciaországba, ezúttal mezei őrvezetőként. Mindig is azt gondoltam, hogy ez egy nagyon szeretetreméltó lépés volt apámtól. Tipikus bizonyítéka annak, hogy mennyire nem érdekelte az előmenetel. Aztán évekkel később rájöttem, hogy akkoriban az altisztek várható harctéri élettartama a nyugati fronton mindössze 6-7 volt. Ennek az volt az oka, hogy amikor az altisztek rohamra vezették az embereiket, a németek elsőként a pisztollyal és síppal felszerelt ellenséget lőtték ki. Amikor rögtön a II. Világháború után még kisgyerekként csatlakoztam apámhoz biztosítási túráim, nem csak a háborúról mesélt történeteket, hanem az azt következő éveiről is vicces és lenyűgöző sztorikkal állt elő. Amikor 1918-ban megkötötték a fegyverszünetet, a parancsnoka megkérdezte, mihez fog kezdeni most, hogy a háború véget ért. Apám azt felelte, hogy visszatér Bristolba, és folytatja a biztosítások értékesítését. Nem, nem, kiáltott az ezredes, meg kell ismernie a birodalmat, fiatalember, és azonnal ellátta apámat bemutatkozó és ajánló levelekkel. Alig néhány héttel később apa egy Bombay felé tartó hajón találta magát, és köszönhetően az ezredes kapcsolatainak állást kapott egy tengerészeti biztosításokat értékesítő nagy angol vállalatnál. És ettől kezdve meglehetősen nagy vonalúan élte az életét. Már nem egy egyszerű biztosítási ügynök volt, hanem tengerészeti hajóbiztosító, aki előnyös külsővel, valamint kiváló modorral rendelkezett, szellemes és szórakoztató társaságnak számított. Így elkezdett elvegyülni a középső középosztály tagjaival, akik jó iskolában tanultak, sőt alkalmanként valódi világfiakkal is, akik barátságosnak és jókedélyűnek és műveltnek bizonyultak. Amikor apa talált egy kiadóházat, kiderült, hogy 14 szolga tartozik hozzá. És amikor azt javasolta, hogy csökkentsék ezt a számot, az indiaiak kissé megbánóan és kedvesen elmagyarázták neki, hogy erre nincs lehetősége. Angol úri emberként kötelessége legalább ekkora személyzetet foglalkoztatni. Jó apám végül egy Woodhouse nevű úrral osztotta meg a házat, akiről később kiderült, hogy a nagy P.G. testvére. Apa nagyon megnyerőnek találta. Sármos volt, előzékeny, csodálatos társaság, de furcsa módon nem volt semmi humora. Woodhouse naivitásának mértéke még furcsább volt. Apához hasonlóan ő is a 20-as évei közepén járt, azonban csak egy bombéi orvosnál tett látogatása után döbbent rá, hogy a fitymáját vissza lehet húzni. Nehéz elhinni, hogy egy férfi figyelmét évtizedeken keresztül elkerülheti ez a tény, egy olyan testrész kapcsán, amely sok férfit rendkívüli módon foglalkoztat. És szerintem ez új megvilágításba helyezi a nagy komédia szerző P.G. státuszát. Ha a testvére ennyire naív volt, lehetséges, hogy P.G. sem volt túl világias, és hogy nem volt tisztában az átlag emberek mindennapi élményeivel? És ha ez így van, lehet, hogy ez a jámborság az oka P.G. szereplői egyszerűsített lelkivilágának. És ez arra a gondolatra sarkal, hogy inkább egy nagyon jó, mint sem nagy írónak tekintsen. Apámat egyetlen csapás érte indiai tartózkodása alatt, nevezetesen az, hogy maláriás lett, ami aztán évekig kihatott az egészségi állapotára. Amikor roham közeledett, napokra visszavonult az ágyába, remegett és izzadt. Fogai vacogtak, és olyan gyenge volt, hogy csak feküdni tudott, miközben türelmesen viselte a testsúlya csökkenését. 3 év elteltével a cég áthelyezte őt hongkongi irodájába, ahonnan nem sokkal később átirányították a kantoni központjukban. Először hagyta el a brit birodalom területét, és olyasmiket látott, amiknek hatására Bombay hirtelen olyan lett a szemében, mint Cheltenham. Ópiumbarlangokba látogatott, tetoválást varratott magára, és megkóstolta a kutya húst. Ezt újra fogalmazom. Elfogyasztott egy kiváló ételt, amelyről később kiderült, hogy kutya volt. Apának dolgozott egy tisztviselő, akit nagyon kedvelt. Egy kínai fickó volt, aki kiválóan beszélt angolul, kedves volt és értett a munkájához. Ám egy nap nem jelent meg az irodában. Utána néztek, és kiderült, hogy bebörtönözték. Apa, jellemző módon, egyből a börtönbe ment. Majd találkozót kért a kormányzótól, aki udvariasan köszöntötte, és elmagyarázta neki, hogy a beosztottja illegális politikai tevékenységet folytatott. Apa megkérdezte, hogy mennyi ideig lesz börtönben. A kormányzó azt felelte, attól tart, reggel kivégzik. Ez feltűnően kevéssel azelőtt történt, hogy apa hazatért Weston-super-Mare-be. Talán ő is illegális politikai tevékenységet folytatott? Vagy rosszul érezte magát a kutya miatt? Valószínűleg inkább nagyon is ízletes volt, és így óvta meg magát a további kísértésektől. Vagy csak beleunt az izgalmakba? Valójában az ok igen egyszerű, a malária. A rohamok annyira legyengítették, hogy attól tartott, ha nem költözik hűvösebb éghajlatra, fűbe haraphat. Mire visszatért Angliában, majdnem 50 kilóra fogyott le, ami nem volt sok egy 180 cm magas embernek. Kézcsont kollekció volt. A rohamok még évekig kínozták, még lassan meg nem szűntek, de addig apám egyike volt, azon kevés vesztoniaknak, aki Kinnyen élt. Elsőként az apját látogatta meg Bristolban, akit már 5 éve nem látott. És ott is maradt a szülői házban, hogy felépüljön, miközben hajadon nővére Dorotti a gondját viselte. Nagyon szerették egymást, és sok időt töltöttek együtt, elmerülve közös szenvedélyükben, a dohányzásban. Apa egy nap 40 szálat is elszívott, fűszűrő nélkülit, és Dorotti tartotta vele a lépést. Szárról szárra. Mindezek ellenére lassan erőre kapott, és kirándulásokat tett a szomszédos tengerparti kisvárosba, amely nem más volt, mint a jó öreg Weston-super-Mare. Egy ilyen látogatás alkalmával futott össze anyával, és ezután kezdtek együtt sétálgatni, annak ellenére, hogy Marwood ragaszkodott hozzá, a 26 éves anyámnak este 10-re otthon kell lennie. Majd egymásba szerettek. Alig néhány hónappal később úgy döntöttek, hogy összeházasodnak. És itt jön a romantikus rész, megszöktek. Muszáj volt nekik, különböző társadalmi osztályból érkeztek, és esély sem volt rá, hogy Marwood Cross áldását adja a lánya és a köznép egy tagjának házasságára. Nos, nem pontosan egy közpolgárról van szó, pusztán valaki átlagosról. A társadalmi szakadék, Muriel Cross és e között a tetovált proletár hozományvadász között áthidalhatatlan volt. Fontos tudni, hogy apa a legjobb esetben is a közép-alsó középosztályból érkezett, egészen pontosan a közép-közép-alsó középosztályból, eközben Muriel Cross a nagy Marwood Cross árverés vezetőházából jött, aki majdnem a középső középosztályhoz tartozott, de legrosszabb esetben is a felső-felső-alsó középosztályhoz. És ami Marwoodot illeti, nála egy rangon aluli házasság szóba sem jöhetett. Szóval apa és anya Londonba szöktek, a brit birodalom távoli, urbánus, kozmopolita, liberális szellemiségű szívébe, ahol senki sem foglalkozott egy felfuvalkodott, félművelt vidéki árverésvezetővel, akinek a feje mélyen benne volt saját felső-felső-alsó középosztálybeli seggében. Szabadság. Golders Greenben, ahol 2 évig boldogan éltek, apának egy csomó zsidó barátja lett. Így meglepően sok jiddis ragadt rá. Ezek a fickók nagy örömöket lelték abban, hogy apát bemutatták gyanútlan barátainak, csak hadd lássák az arcukat, amint ez az egyértelműen góly pasas, közép-európai akcentussal vadul magyarázni kezd jiddisül. Úgy vélem, apám titokban büszke volt zsidó kapcsolataira. abban a korban jóval több előítélet működött, és ő úgy küzdött ellenük, ahogy tudott. Bár a Velsziekkel kapcsolatban, anyával egyetemben, azért kivételtett. Ez egy nagy hagyományokkal bíró nyugat-angliai szokás, és attól tartok, hogy több generációnyi idő fog még eltelni, mire abba hagyjuk. Aztán egyszer csak a sors ellenük fordult. Kibékültek Marwood Cross-szal, és így elkerülhetetlenné vált, hogy visszaköltözzenek Weston-super-Mare-be, ahol nagyjából boldogan éltek, egészen addig, amíg meg nem érkeztem én, szintén Westonba, 1939. októberében, 13 évvel a házasságkötésük után. Úgy fest, a Cleese család életében minden út Weston kibaszott, szuper kibaszott mérbe vezet.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. And change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this bubble? Never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.